Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatának városi klímaadaptációt vizsgáló hónapjában eddig áttekintettük a téma nemzetközi szabályozását, Európai Uniós célkitűzéseit, valamint kitérőt tettünk nemzeti és kifejezetten a helyi szintű kérdések kezelésére. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy az üzleti szféra milyen megoldásokat, milyen javaslatokat kínálhat erre a kérdéskörre, mai epizódunkban pedig kifejezetten a civil szféra szerepét vizsgáljuk majd. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban mai beszélgető partnereimet, Dedák Dalmát a WWF Magyarország képviseletében, illetve Perger Andrást, a Greenpeace Magyarország munkatársát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát, mi köszönjük a meghívást természetesen.
Ugye lehet egy kicsit provokatív kérdéssel kezdenem, akkor ugye úgy a WWF, mint a Greenpeace azt gondolom, hogy egy elég közismert szervezet. Nem hiszem, hogy valakinek be kell mutatni a ti tevékenységeteket. De nagyon gyakran, legalábbis az én meglátásom és tapasztalatom szerint, azért nem feltétlenül látszik a teljes kép, hogy mi mindennel foglalkoztok és hogyan segítitek azt az ügyet, amit egyenként, és azt gondolom, hogy azért sokszor azonos ez a cél, de a zászlótokra tűztetek. Az első kérdésem az lenne, hogy amikor fenntarthatóságról, élhetőségről, klímavédelemről beszélgetünk, akkor a ti látásmódotokban ez mennyire több egy hagyományos zöld gondolatnál, zöld mozgalomnál, zöld szervezetnél, és ti hogyan reagálnátok azokra a gyakran felmerülő kritikákra, miszerint fanatikus zöld mozgalmakról, zöld szervezetekről beszélünk?
Ha lehet, egy kicsit provokatív a válaszom, nem tudom, mi az a hagyományos zöld. Ugye alapvetően a WWF Magyarországnak az a célkitűzése, hogy a különböző programjainkhoz, ugye nálunk van egy klímaenergia program, ami szorosan kapcsolódik a városi klímaadaptációhoz, de van egy élőfolyók programunk is, amit hát itt Budapest szívében egy olyan városban, amin átfolyik Európa legnemzetközibb gyönyörű szép folyója a Duna. Nem kell magyarázni, hogy miért kapcsolódik a klímaadaptációhoz, illetve van egy nagy ragadozó programunk, ami ökológiai szempontból rendkívül fontos, és egy erdőprogramunk, ami szintén, ha közvetetten is, de kapcsolódik a települési klímaadaptációhoz. Tehát a szervezetünknek az a célja, hogy ezekhez a programokhoz egyetemi vagy főiskolai végzettségen rendelkező szakértőket rendeljen, olyan szakembereket alkalmazzon, akik nem pusztán mozgalmárok, hanem alapvetően a zöld szemléletet szakmai oldalról tudományos megalapozottsággal próbálják meg bevinni a köztudatba, és a projekteken keresztül a gyakorlatban is érvényesíteni. Tehát nagyon nehéz elszakadni attól, hogy mi ezeket a kérdéseket, ezeket ugye mi tanultuk, és ezekkel a kérdésekkel gyakorlatban is foglalkoztunk, akár államigazgatásban, akár magánszervezeteknél, és a szakértői gárda az így áll össze. A kommunikációs csapatunk is természetesen szakemberekből áll, ezért nehéz egy kicsikét kiszakadni ebből a szakmai buborékból. Tudom azt, hogy a laikus társadalomban vannak az úgynevezett zöldek, akik egy mozgalmat képviselnek, de hogy mi ez a mozgalom, a klímavédelemtől a táplálkozási kérdéseken keresztül a gyakorlati tevékenységekig, a szelektív hulladékgyűjtésig, ebbe bármi belefér általában a zöld szemléletbe, és azt gondolom, hogy ebben nagyon is helye van olyan, hát fogalmazunk így, hogy professzionális NGO-knak, professzionális civileknek, akik ezeket a dolgokat szakmai és tudományos megalapozottsággal segítik, hogy amikor a zöld szemléletre nyitott emberekhez eljut a mi szavunk, a mi gondolatunk, akkor azok már ne pusztán szimpátia alapú döntések, ezt segítsék hozzá az embereket, vagy akár a városi és állami döntéshozókat, hanem elvégezzük azt a munkát, hogy mind a tudományos életből hozott információkat, mind a szakpolitikából hozott információkat, és mind pedig a tágabb értelemben vett fenntarthatóság szempontjából fontos információkat megpróbáljuk összekapcsolni, feltárni a szinergiákat, és eliminálni az inkonzisztenciákat, tehát azokat az ellentéteket, amik fölmerülnek ezekben a kérdésekben, és olyan javaslatokat tenni, akár az állampolgárok, akár a döntéshozók felé, hogy azok már egy alaposan előemésztett és átgondolt álláspontok legyenek.
András?
Én tudom, hogy főleg a magyar társadalomban az, hogy valaki radikális, hogy hangosan igyekszik erős eszközökkel, kifejezésekkel felhívni a figyelmet egyes problémákra, de akár még riasztó is lehet, mert tudjuk, hogy nagyon sokan szeretik azt gondolni, hogy az arany középkút, igazság való középen van. Csak az a helyzet, hogy a problémák azok olyan súlyok, hogyha csak úgy finoman így sútogjuk bele a levegőbe, akkor a társadalom nem fog észrevenni, hogy ott problémák vannak. Ha csak visszautalhatok arra, hogy a Greenpeace alapítása is egy olyan eseményhez kötődik, amiről tulajdonképpen a társadalom nem tudott. Az amerikai társadalom nem tudta, hogy az amerikai hadsereg lelkesen robbangat nukleáris fegyvereket a csendes óceán közepén. Ha ezt úgy így elkezdenek egyenként házról házra becsöngetni, meg ilyen maticákat kinyomtatgatni, hogy nézd, mit csinálják, soha nem jutott volna sem eddig, de úgy, hogy kihajoztak oda a Greenpeace alapítói, és igyekeztek megakadályozni, és ezekről képfelvételeket készítettek, ezeket bemutatták, így nagyon sok helyre eljutott, és láss csodát, néhány éven belül ezeket a fegyverkísérleteket be is tiltották a világon. A másik, hogy ez lehet, hogy radikálisnak tűnnek az üzeneteink, csak hogy az a helyzet, hogy klímaválság van, és az élővilág is ugyanolyan válságban van, mint az éghajlat, ami nagyon súlyos következményekkel fenyeget. Ezekről lehet szépen beszélni, de akkor még kevesebb fog történni, mint amennyi eddig történt. Hogy milyen mértékben fenyegeti az emberi életet, nem csak a társadalmainkat, ugye általában működésre, hanem az emberi életet, ezek a folyamatok, a klímaválság és az ökológiai válság. Azt most már nem csak a Greenpeace igyekszik meg a WWF hangosan, és lehetőleg minél hangosabban mondani. Néhány éve már, jó 5-6 éve a ENSZ főtitkár, vagy éppen tudósok használnak olyan kifejezéseket és nyelvezetet, amikor én csak leülök és pislogok, hogy de hát néhány éve ezt meg én mondtam, akkor most én mit mondjak Greenpeace kampányosként, hogyha az ENSZ főtitkár is radikális, kifejezetten radikális, alarmista üzeneteket fogalmaz meg. Tehát gyakorlatilag mi továbbra is azon álláspontunk vagyunk, hogy a mi szerepünk az, hogy hangosan és jól artikuláltan, egyesek számára lehet, hogy visszatetsző módon, ez meg annyira nem fontos, nem érdekel számunkra, ami szerepünk pont az, hogy hangosan kimondjuk, hogy nagy a baj, és ezzel foglalkozni kell.
Itt, hogyha erre rákapcsolódhatok, akkor én azt gondolom, és ezt a fenntartható városok nevében is mondhatom, hogy én ezzel az állításoddal abszolút nem vitatkozom, sőt, egyet is értek. Tehát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek, ráadásul az ennyire közismert és nagy névvel rendelkező szervezeteknek pontosan az a szerepe, ahogy te is fogalmaztad, hogy elkiáltsák magukat, hogy igenis baj van. Arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok, ugye mi legtöbbször azért a döntéshozókkal, szakpolitikai szereplőkkel folytatunk beszélgetéseket, és én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti hogyan látjátok gyakorlatilag az ő szerepüket, de a hozzátok hasonló szervezetek relációjában. Mit értek ez alatt? Én azt gondolom, hogy a probléma nem ott van, hogy a ti szerepeteket definiálni kell, hiszen valóban a civil szervezetek gyakorlatilag figyelemfelhívó és, hogy úgy mondjam, platformteremtő szerepe elengedhetetlen és eszmenetlenül fontos. A kérdés az, hogy hol veszik el vajon, vagy hogyan lehetne ezt a csatornát jobban kiépíteni, hogy ez az üzenet, ami a társadalom számára a ti különböző akcióitok, mozgalmaitok, programsorozataitokon keresztül gyakorlatilag beépül a köztudatba, ezt hogyan juthat el addig, hogy ne azt a helyzetet érjük el, amit te itt az imént említettél, hogy mire egy döntéshozói asztalhoz jut, addig gyakorlatilag a végén nem történik semmi. Hogyan lehetne, és kik lehetnek, vagy melyik szint és melyik platform lehet megfelelő szerepe annak, hogy amit ti problémaként azonosítotok, amit ti a lakosság felé egyébként kommunikáltok, és ezt sikeresen teszitek, az hogyan forgolódhat be gyakorlatilag egy sikeres döntéshozói folyamatba?
Hát megszólítva érzem magam a kérdéssel duplán, és nem csak azért, mert hogy én ülök itt, hanem azért, mert a WWF Magyarországnál az én feladatom a szakpolitikai döntéshozókkal folytatott kommunikáció, de az előbbi mondandomból kifelejtettem egy nagyon fontos döntéshozói csoportot, mégpedig a gazdasági döntéshozókat, a gazdasági szereplőket. Azt gondolom, hogy egy társadalomba ágyazottan nagyon fontos az, hogy a döntéshozásnak az egyéni szintjétől a különböző magánszervezeteknek a döntéshozóin keresztül a politikai, szakpolitikai döntéshozásig mindenhol fontos szerepe van a civil társadalomnak, mindenhol fontos szerepe lenne a szemléletformálásnak, és hogyha a problémák felismerése, ahogyan András is említette nagyon, nagyon szemléletesen, hogy a problémák felismerése, rávilágítása ezekre a problémákra az kellően sikeres, akkor a különböző döntéshozói szinteken el lehet érni olyan kritikus tömeget, amikor már lépések történnek, konkrét lépések. Most mondok egy példát. Én azért dolgoztam nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, hogy Magyarországon a természetesen megjelenő belvizeket, tehát azokat a vizeket, amik a termőföldeken károkozóként természetes módon megjelennek, a felszín alatti víz, ahogy kibukkan a felszínre, tehát nem a művelési hibák miatt megjelenő belvizet, hogy ezeket a természetesen megjelenő belvizeket azoknak a gazdálkodóknak, akiknek van erre affinitása, azokat meg lehessen tartani, össze lehessen gyűjteni, és hogy ezért ne büntessék meg a gazdálkodókat, mert nagyon sokáig az a szemlélet élt Magyarországon, hogy csak a megművelt föld az, ami hasznos, és minden, ami akadályozza a talajmunkákat, az káros. És hosszú időn keresztül eljutottunk odáig, hogy sikerült elérni azt, hogy a különböző döntés előkészítő platformokon az álláspontunkat elfogadják, és történjenek olyan jogszabálymódosítások és agrárpolitikai változtatások, amik már nem csak, hogy nem büntetik azt a gazdálkodót, aki a termőföldjén megtartja a belvizeket, hanem még területalapú támogatást és különböző plusz támogatásokat is kaphat erre a gazda. Ez egy óriási előrelépés, bármennyire is kicsinek tűnik, mert hogy Magyarországon a szántóföldek, ahol ez a igazán nagy problémát jelent, nagyon kismértékben a gyepeken is, de ott tényleg kismértékben. Szóval Magyarországon a szántóföldek aránya európai uniós viszonylatban is elképesztően nagy. Úgy tudom, hogy az unióban a második legtöbb szántóföld van Magyarországon, és a belvízveszélyeztetettség az pedig egy igazi hungarikum. Miközben ezek a belvizek, ezek rendkívül fontosak klímaadaptációs szempontból, hiszen a területnek az aszállyal szembeni ellenálló képességét javítják, és a mikroklímát is javítják azon a részen, tehát hogy ez egy fontos előrelépés. Évek munkája volt, és különböző véleményezési platformokon mindenhol elmondtuk ezeket, súlykoltuk a politikai döntéshozóknál, gazdálkodókkal egyeztettünk, nagyon-nagyon sok helyen megfordultunk, és most már eljutottunk odáig, hogy maga az agrárminiszter is propagálja azt, hogy meg kell tartani a belvizeket. Lehet azt mondani, hogy hát éppen ideje volt már itt a klímaválság közepén, és aki azt mondja, annak is igaza van, de én azért ezt egy olyan szemléletbeli sikerként értékelem, ami egy folyamatot el tud indítani, és előre tudunk menni vele. Nem egy tűrt, nem egy veszély, egy károkozó dolog lett most már a víz, hanem egy haszon, ami nem csak a talajmunkákat akadályozza, hanem éppen, hogy elősegíti azt, hogy több termésünk legyen, hogy a környező területeken jobb legyen a mezőgazdasági terményeknek az állapota. Nyilván a települési klímaadaptációban is egyre inkább már egy ilyen alapvető szemléletté válik az, hogy belegondoljunk zöld megoldásokba. Persze a gyakorlat az egy másik kérdés, de gondolom, hogy erre is ki fogunk térni a beszélgetés során.
Így van. András?
Csak röviden kiegészítve, Dalmát, mi is úgy látjuk, hogy a problémák olyan súlyúak, hogy ezek nem oldhatóak meg a politikai, a gazdasági döntéshozók nélkül, és a civil társadalom részvétele nélkül. Na most a civil társadalom oldaláról nézve ezt a dolgot, az a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csak a Greenpeace és a WWF van itt, hanem nagyon sok más szervezet van, nagyon sok mindennel foglalkoznak. Tehát a Greenpeace-nek van egy bizonyos szerepe, azt igyekszik betölteni, amit leginkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy elkezdünk már akkor problémákat rámutatni, amikor mi már nem is érzékeli, hogy az probléma. Először csak néznek, ez miért probléma. Akkor legalább akkor rákérdeznek, rá lehet mondani neki, de bizony az probléma, és utána kezdeni keresni a megoldást. Igyekszünk javasolni, de a legjobb, hogyha a probléma megoldásba mások is becsatlakoznak, amikor már érzékelik ezt a problémát, különböző, ahogy a Dalma is mondta, az a jó, hogyha vannak a helyben, vagy egy helyi probléma, vannak a helyben érdekelt felek, akiknek valamilyen formában érdekük azt, hogy valami megoldás legyen, például itt a szántóföldek kezelésének a kérdésére. És amikor már ez van, amikor a Greenpeace már eljutotta addig ezt a problémát, hogy a döntéshozók is látják, hogy probléma van, az érdekelt felek is látják, hogy van probléma, és sikerül kialakítani csatornákat, eszközöket, módszereket arra, hogy ezek a most egy ideális világban természetesen gondolkozva megoldást keresnek, leüljenek beszélgetni egymással, stb., akkor mi tulajdonképpen ki tudunk lépni be az egészből, és el tudunk kezdeni más problémákkal foglalkozni, viszont ez nem azt jelenti, hogy a Greenpeace nem venne részt ilyen folyamatokban, mint például, amikor a bőanyag hulladékokkal kapcsolatos kérdéskörben számos egyeztetésen vettünk részt, törvényjavaslatot fogalmaztunk meg, stb. De jellemzően a szerepünk nekünk arra korlátozódik, hogy problémákat mutassunk fel, megoldási javaslatokat széles körben vázoljunk, de a megoldás megtalálását már ráhagyjuk az érdekeltekre.
És erre hagy kapcsolódjak rá két alkérdéssel is. Az egyik, hogy alapvetően, ugye most nyilván ti itt a WWF és a Greenpeace képviseletében ültök itt, de milyen az együttműködés a többi egyébként akár ismertebb, mondjuk nemzeti szinten tevékenykedő civil szervezet és köztetek? Ez lenne a kérdésem egyik fele. Másrészt pedig ugye említettétek mind a ketten a helyi szereplők fontosságát. Hogyan érzékelitek, és most nyilván itt vonatkoztassunk el szerintem kicsit a Budapest fókuszú megközelítéstől, alapvetően az ország többi területén, akár például a mezőgazdaságban aktívabb, vagy éppen az iparilag aktívabb területeken, mennyire tudtok, akár ti a saját helyi szervezeteitekkel, vannak-e helyi kirendeltségeitek, akár más ott helyben mondjuk sokkal kisebb, kevésbé ismertebb szervezetekkel együttműködni?
Ahogy szoktuk mondani, hogy nincsenek állandó barátaink és ellenfeleink, mindenkivel tudunk együttműködni. Az, nyilván mondjuk vannak olyan vállalatok, amelyek az elég nehéz ezt elképzelni, mondjuk például egy nukleáris vállalattal, vagy éppen egy műanyag hulladékot előállító vállalat, azért nehezebb lenne az együttműködés, de alapvetően általában bárki meg tudjuk találni a hangot. Ezek az együttműködések ugyanis, ahogy mondtam, nincsenek állandó barátaink és ellenségeink, vagy ellenfeleink, többnyire egyediek. Például a WWF-vel valamiben együtt dolgozunk, valamiben nem, jellemzően sok kérdésben egyetértünk, van, amikor aláírjuk egymás petíciót, van, amikor pedig azt mondjuk, hogy csináljátok, de mi ebben most kimaradunk, szimpatikus nekünk, csak valami nem tudunk részt venni, stb. De hogy a helyi kérdéskörre visszatérve, mi azt nagyon szeretjük, hogyha van már helyben érdeklődés. Az nem lehet megteremteni. Ha Budapest fókuszról beszélünk, hogy lépjünk ki, nem lehet Budapestről megteremteni egy ellenállást. Hogyha valaki ott akar nyitni egy kavicsbányát, vagy egy valami gyárat akar építeni, azzal csak úgy lehet érdemben foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, hogyha helyben van rá érdeklődés. Hogyha a WWF vagy a Greenpeace akarja, hogy ott legyen érdeklődés, attól még nem lesz. Viszont ez egy kicsit néha nehézséget is jelent, amikor már van érdeklődés, és nagyon szeretnék, hogy mi részt vegyünk benne. Ilyenkor azért nekünk mindig át kell gondolni. Nyilván vannak erőforrás kérdéseink nekünk is, már pedig az sem feltétlenül hasznos, hogy a Greenpeace belép egy ilyen folyamatban, mert lehet, hogy maga az a helyi elhatározás az önmagában is van olyan erős, hogy azt a plusz szempontrendszert, hogy akkor megjelenik Budapestről a Greenpeace, ha maga a nemzetközi súlyával, logójával, meg egyebekkel, az lehet, hogy inkább csak árt ennek az egész kérdésnek. Tehát így, ha most nagyon általánosan válaszolva, tudok csak válaszolni erre a kérdésre, de valahogy így szoktunk gondolkozni.
Azt hiszem, az a konklúzió, hogy nem egyszerű a helyzet. Dalma?
Határozott álláspontom, hogy egy egészséges társadalom az alulról jövő kezdeményezések ből indul, és helyi csoportok, helyi szerveződések adják meg az alapját, a gerincét. Ugyanúgy, ahogyan a családok, mint apró építőkövek, és a családokból szerveződő közösségek, mint nagyobb építőkövek, azok megtámasztják alulról a társadalmi rendszert. Ugyanígy gondolkodom a civil szektorban is. Tehát amíg egyfelől igen, említettem a professzionális NGO-knak a szerepét, mert hogy akkor éppen saját magunkról beszél, másfelől szeretném kiemelni és hangsúlyozni a helyi kezdeményezéseknek a rendkívül fontos szerepét, hiszen csak egy igazi helyi érintett tudja hitelesen képviselni a lokális problémákat, és csak ő tud rá olyan megfelelő, fenntartható választ adni, ami a jövőben is működőképes lesz. De ami a kérdésed első részét illeti, Magyarországon egyébként szerintem példaértékű a zöld civil mozgalomnak az együttműködése. A legkülönbözőbb hitvallású és struktúrájú és nagyságú szervezetek is képesek évente egy országos találkozón összegyűlni, megtárgyalni a problémáikat, bemutatni a saját munkásságukat, és van egy koordinációs tanácsa is a Magyarországi Zöld Civil Együttműködésnek, ami azt gondolom, hogy tényleg egy világszinten is egy egyedülálló dolog, hiszen kommunikálni tudunk egymással a legkisebb szervezettől a legnagyobbig. Úgyhogy én azt látom, hogy ilyen szempontból talán a zöld civil szektor Magyarországon a legerősebb és a legegységesebb. Nyilván vannak mindig kivételek, meg rengeteg nehézség van, különösen a kisebb szervezetek finanszírozási problémái okoznak gondot, viszont van alap, amire lehetne építkezni. És ez nagyon-nagyon fontos lenne ahhoz, hogy a végletekig szétaprózódott társadalmat azt egészséges módon újjáépítsük.
Én azt gondolom, hogy ha már így zártad az utolsó gondolatodat, hogy van alap, amire lehet építeni, akkor itt a beszélgetésünk végéhez közeledve arra szeretnélek titeket kérni, hogy egy-két olyan kifejezetten a szívetekhez közel álló és a városi klímaadaptáció kérdéséhez kapcsolódó projekteteket emeljétek ki, amiről azt gondoljátok, hogy egy nagyon jó zászlós hajója lehet annak, amit ti képviseltek ezen a területen.
A Greenpeace jellemzően nem szokott települési kérdéskörökkel, konkrét települési kérdéskörökkel foglalkozni. Inkább azt emelném ki a tevékenység, az elmúlt években folytatott tevékenységünkből, hogy hogyan igyekeztünk például a hatást gyakorolni, mondjuk így az előző fővárosi polgármester választásának a jelöltekre, hogy zöldüljenek. Tehát az volt a cél, hogy legyenek minél zöldebbek. Legyen vita arról, hogy melyik jelölt mennyire zöld, és milyen változásokat akar zöld szempontból, környezetvédelmi szempontból elérni azután, hogy megválasztották. És azért elkértük a zöld programjukat, amire változatos módon reagáltak, volt, aki nem annyira, volt, aki lelkesen elkezdte küldözgetni az anyagait, és a lényeg utána pedig ezeket egyezt összesítettük, és értékeltük, és ezt ugye, a nyilvánosság előtt is közöltük. Így legalább lehetett arról beszélni, hogy na, ki mit akar. Be is indított egyébként egy versenyt a jelöltek között, és egyfajta ígéretként is fel lehetett fogni, hogyha nagyon nem akartak mondani dolgokat, csak így elkenni, akkor azért ki lehetett hozni, de itt az erre ezt mondta, erre azt mondta, hogy mit fog, ezt meg azt meg azt fog csinálni a közlekedéssel, a hulladékkel, a vizekkel, a klímával, energiával, stb. Tehát azt gondoljuk, hogy ez végül sikeres volt, mert nagyon sok szó esett a választások során, a polgármesteri választások során a zöld kérdésekről, és ezt mindenkinek javasoljuk egyébként, hogy jövőre újra lesz önkormányzati választás, hogy bármilyen településen ezt meg lehet csinálni, lehet írni a jelölteknek, elkérni azt, hogy akkor milyen javaslatai vannak arra, hogy a következő nyáron ne süljünk meg ne száradjon ki a víztározó, meg mi lesz, hogyha a hőhullám lesz, akkor mit tetszik kezdeni az idősekkel, vagy gyerekekkel, meg stb. Van egy ilyen terve egyáltalán a városnak, ha van, akkor nagyszerű, de hol van, ha nincs, akkor miért nincsen, és akkor mi a javaslat erre a polgármester jelölt úrnak. Ezekkel mi úgy látjuk, hogy lehet hatni a jelöltekre ilyen kérdésekkel. Mindenkinek javaslom, hogy éljen azzal a lehetőséggel, hogy megkeresse a jelölteket.
Dalma?
A WWF Magyarországnak több ilyen érintőleges projektje van, ami foglalkozik települési fenntarthatósággal, települési klímaadaptációval. Kiemelném nyilván a Life MICAC projektet, amit a belügyminisztériummal közösen végeztek a kollégáim, illetve ennek a folytatását, a Life Logos for Water című projektet, ami esetében önkormányzatoknak a vízgazdálkodását javítják úgy, hogy az klímaadaptációs eszközökkel történjen, és természetre alapozott megoldásokkal. de említhetném azt, hogy a kollégáim települési klímatervekkel is foglalkoznak, illetve a Duna programunk az markánsan érinti a Budapest és a agglomerációjának a természetközeli élőhelyeit, vagy az én egyik kedvenc WWF-es projektemből is kiemelnék egy részletet. Tiszatarjánban egy inváziós fajokkal teli ártéren csinálták azt a kollégák, hogy a településen élő, egyébként igen nehéz sorsú embereket bevonva, az ott található gyalogakácot, azt egy helyi biomassa erőműbe vitték, tehát hogy letermeltették a helyiekkel, a helyi biomassa erőműbe vitték, amiből energiájuk származott, a helyére energiafüzet, illetve bivaj legelőt létesítettek, és ez azért egy izgalmas projekt, és azért az egyik személyes kedvencem, mert hogy a társadalmi, gazdasági és környezet-természetvédelmi szempontok integrálódtak egy projektben, és ugye a fenntarthatóságnak is ez a három lába van, ami együtt tud működni. De az az igazság, hogy én inkább rossz példákat látok. Azt látom, hogy a mai napig tart a patakmedreknek a burkolása, a patakoknak a szabályozása, kiegyenesítése, ami álláspontom szerint klímaadaptációs szempontból egy nagyon rossz irány, és a települések további szárazodásához, a szájkitettségéhez fog vezetni, a alkalmazkodó képessége, rezilienciája emiatt csökken ezeknek a vizes élőhelyeknek. És hát azok a projektek, amik nagy területű zöldmezős beruházásokkal jönnek létre. Tipikusan ilyen például a Soroksáron tervezett jelen pillanatban 560 hektáron létesülő logisztikai központnak a zöldmezős beruházási terve, ami természetes vagy természetközeli élőhelyek biológiailag aktív felületek felszámolásával jár, az mind-mind rontja egy településnek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodását, tekintettel arra, hogy ezek a területek, ezek kedvező mikroklímát adnak a területeknek, különösen Soroksáron, ott ugye több lábot is érint ez a beruházás, és nem csak a ott élő lények szempontjából problémásak ezek, hanem a városi hőszigeteknek a kiterjedése, a forgalom növekedés, a kibocsátások problémái, ezerféle olyan dolgot lehet sorolni, amik óriási gondot jelenthetnek, és azt látom, hogy a külterület és belterület fejlesztés az általában nincsen összehangolva. A zöld felületeknek a fejlesztése az sokszor kevésbé fenntartható módon valósul meg, folyamatos fenntartást, öntözést igényelnek ezek a belterületi zöld felületek, miközben a külterületi zöld felületeket, amiknek sokkal kedvezőbb hatása lenne, azokat meg felszámoljuk. Tehát rengeteg munka van még ezen a téren.
Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy a mai beszélgetésből egyértelműen látszik a civil szervezetek és az általatok képviselt célkitűzéseknek a fontossága. Én bízom abban, hogy amellett, hogy ahogy el is hangzott a beszélgetés során, megfelelően fel tudjátok hívni a lakosság figyelmét ezekre a kérdésekre, eljut ez egy folyamat révén a döntéshozókhoz is, úgy nemzeti, mint helyi szinten. Szeretném megköszönni a beszélgetést mai beszélgető partnereimnek, Dedák Dalmának a WWF Magyarország képviseletében, illetve Perger Andrásnak a Greenpeace Magyarország munkatársának. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Ezennel a városi klímaadaptáció kérdéskörünk végéhez értünk. Jövő hónapban a települési vízgazdálkodás kérdéseit fogom körüljárni szakértő vendégeimmel. Tartsatok velem akkor is. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.